Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallják, ez a Best of Monitor. Letartóztatták Peru elnökét, miután rendeleti kormányzást akart bevezetni. Pedro Castillo pusztán másfél éve volt hatalmon, de már a harmadik alkalommal indítottak ellene közjogi felelősségre vonást, főként korrupciós ügyei miatt. Az elmarasztalástól tartva az egykori elnök feloszlatta a kongresszust, de lépését a legfelsőbb bíróság alkotmány ellenesnek nyilvánította. A Trend FM-nek nyilatkozó Latin Amerika szakértő azt mondta, hogy a döntés után Peruban elkezdődött tüntetés hullám oka, hogy a demonstrálók nem értenek egyet a Castillo elleni eljárás jogosságával, mivel az ország törvényei szerint az elnöknek jogában áll feloszlatni a törvényhozást. Vogel Dávidot Énekes Gábor kérdezte.
Pedro Castillo perui elnök menesztése után országszerte tüntetések kezdődtek. A demonstrálók elzárták az utakat, és az ország második legnagyobb városában megbénították a reptér működését is. A tüntetések vandalizmusba fordultak át, és a rendőrökkel való összecsapásnak már halálos áldozatai is vannak. A lavinaszerű eseményeket megelőzően az elnök megpróbálta ideiglenesen felfüggeszteni a kongresszust, hogy elkerülje az ellene indított alkotmányjogi felelősségre vonást. Pontosan mik voltak a Pedro Castillo ellen felhozott vádak, és mi lett volna a terve az elnöknek, most már egykori elnöknek arra az esetre, ha ténylegesen sikerül feloszlatni a kongresszust?
Már kettő ilyen eljárás lefolyt az elnök ellen egyébként, aki éppen csak másfél éve tölti be az elnöki pozíciót Peruban, tehát ez egy harmadik ilyen alkotmányossági felelősségre vonási eljárás lett volna, amit december 1-én jelentettek be, és úgy gondolta, hogy ezt már nem fogja megvárni. Erre volt válasz az, hogy december 7-én felfüggeszti a kongresszusnak a működését, választásokat ír ki, mégpedig egy alkotmányozó nemzetgyűlési választás formájában, mintegy 9 hónapot jelölt meg erre egyébként, illetve olyan intézkedéseket jelentett be, ami megoldja majd esetlegesen a mostani problémákat, és azt mondta, hogy rendeleti kormányzással fogja vinni tovább az országnak a törvényhozását, jogalkotását. Egyébként erre teszem hozzá gyorsan, megvoltak a lehetőségei is. Peruban a kongresszusnak van jogköre arra, hogy elmozdítsa az elnököt, illetve az elnöknek is van jogköre arra, hogy feloszlassa a törvényhozást. Mindkettőjüknek igazából hatalmában állt ezt a döntést meghozni, a kongresszus nyert.
Tehát akkor lényegében önpucsként fogható fel az, amit most az elnök megpróbált véghez vinni?
Ez egy nagyon izgalmas szituáció, én úgy gondolom 92-ben ugye az éppen most börtönben ülő Alberto Fujimori csinált egy nagyon hasonlót, annyi különbséggel, hogy amikor ő elhatározta, hogy ő feloszthatja a kongresszust, akkor a harckocsik már kint voltak a törvényhozás épületén kívül, és mellett állt a fegyveres erő. Ez most hát a mozgósításban sem, illetve abban sem nyilvánult meg, vagy történt meg, hogy a fegyveres erőknek a parancsnoka, illetve a rendőrségnek a parancsnoka egy közös nyilatkozatban eleve Pucsnak deklarálta ezt a próbálkozást, tehát nem állt mögötte olyan hatalom, amivel ezt meg tudta volna oldani. Éppen ezért hát nem is volt sikeres. Többen egyébként elítélték, tehát jelesre vizsgázott, hogy vesszük az intézményrendszer, tehát a demokratikus intézményrendszer, az alkotmánybíróság, stb. Ők mind már az első pillanattól kezdve nyugalomra intettek, illetve pusztulásra találták ezt a próbálkozást.
Említetted, hogy ez már a harmadik eljárás volt Pedro Castillo ellen. Akkor ugye ő 17 hónapig volt hatalmon, és azért itt már ugye több botrányba is belekeveredett az elnök. Általánosságban ezt hogyan értékeli a perui társadalom?
6 korrupciós vád van ellene folyamatban, amit éppen nyomozati szakaszban tartanak. Azt megelőzően indultak ezek természetesen, hogy elmozdították volna a hatalomból. És hát a korrupció az nem csak Perút, egész Latin Amerikát ugye átszövi. Ha megnézzük az elmúlt mondjuk 40 évnek az elnökeit, akkor nem egy elnökkel találkozom korrupciós ügyekben. Castillo volt az első, akit elnöksége idején mozdítottak el emiatt. Tehát voltak elnökök, akik lemondtak, mert megijedtek ettől az impeachment eljárástól. Voltak elnökök, akik már régen nem töltötték be az elnöki helyet, az elnöki szerepet, és akkor kerültek vizsgálat tárgyává, tehát akkor kezdődött vizsgálat ellenük. Ő az első, akit most az elnöki időszak alatt ítéltek el, és hát természetesen a társadalom abszolút mértékben elítéli az egészet. A korrupciót egyébként, ha megnézzük az elégedettséget, vagy a támogatottságát a két intézménynek, az elnöki intézménynek, illetve magának a kongresszusnak, akkor furcsa mód egyébként a kongresszus támogatottsága alacsonyabb, mint az elnöké, mert az általános vélekedés az, hogy ott 130 korrupt ember ül, és egy korrupt ember az elnök személye, az ugye kevesebb, mint a kongresszusé, tehát nem népszerű a kongresszus intézménye sem. De azt még hozzá szeretném tenni, hogy ez ellen próbál most fellépni ebben az igencsak szorult helyzetben lévő volt alelnök, aki ugye letette az elnöki esküt a múlt hét folyamán, és az esküben arra kérte, egyrészt ő is kitért a korrupció ellenességre, és hogy ő nem fog semmilyen korrupciós ügyekbe belekeveredni, de az új kabinet 9 férfi és 8 nő tagjának az eskütételekor is külön kérte, hogy térjenek ki arra, és tegyenek esküt vagy ígéretet, hogy nem fognak korrupciós ügyekbe keveredni, és ezt egyébként a térden esküdtevő újdonsült miniszterek ezt meg is tették. Úgyhogy remélhetőleg egyébként ez egy ilyen inkább kevésbé politikusokból, mint szakemberekből álló kormány. A kabinet főnöke is az új elnöknek egyébként egy korábbi ügyész, aki korrupciós ügyekre specializálódott, tehát tényleg jelzésértékűen mindenképpen már megtörténtek az első lépések. A probléma csak az, hogy ugye Castillo is azt mondta, hogy ő vidékről jön, a kis embereket képviseli, a szegényeket, és hát mégis összejött neki szinte másfél év alatt ez a hat.
A tüntetéseket Castillo támogatói kezdték meg az elnöknek az őrizetbe vétele után. Viszont említetted, hogy legtöbben ennek az időszaknak a korrupciós ügyeit eléggé elítélik, akkor kik az ő támogatói, hogyha egyébként annyian elítélték korrupció miatt, hogy az országnak mely része az, ami támogatja őt?
Igen, az egy nagyon érdekes kérdés. Az utcai tüntetések korábban kezdődtek, kormányzatellenesek voltak, akár Castillo ellenesnek is mondhatóak, bányászok kezdeményezték. Mindenféle szociális problémák miatt, ugye a legnagyobb COVID halálozás az Peruban volt, tehát hatalmas nagy károkat okozott a COVID. Aztán a háború jött, felmentek az üzemanyagárak, tehát az egész ország elégedetlenség uralta. A letartóztatása után, ők voltak ugye a kormányzat és Castillo ellenesek, a letartóztatása után pedig jöttek az őt pártolók, akik ezt egy ellenpucsnak gondolták, hogy őt elmozdították Castillót a hatalom. És sajnálatos módon egyébként az első napokban ez teljesen vérmentesen és különösebb atrocitásmentesen történt, de a hétvégén elkezdett egy ilyen spirálba kerülni az eseménysorozat, és ahogy említetted, már heten meghaltak, többségük egyébként fiatalkorú, tehát nyilvánvaló ők jobban talán kaphatóak az ilyen erőszakos cselekményekre, és valóban megbénítja az országot egyébként, és éppen ezért is egyébként egyre nagyobb az elégedetlenség. Érdekes módon egyébként még azt is hozzátenném, hogy a tüntetők, ők nem csak amellett tüntetnek, hogy Castillót támogassák, hanem a kongresszus feloszlatása és az újonnan esküdtevő elnök, tehát a Boluarte lemondása mellett is, és hát azonnali választások kiírása mellett, tehát ez a három fő ilyen kritérium van, ami mellett ők mondjuk elhagynák az utcákat.
Jó, hogy megemlítetted itt az új elnököt, aki ugye rögtön pár órával az előző elnöknek, Pedro Castillónak az eltávolítása után már le is tette az esküt. Dina Boluarte, aki Perúnak az első női elnöke, és említetted, hogy ő fel szeretne lépni a korrupcióval szemben, viszont a külpolitikai oldalról nézve Argentina, Bolívia, Kolumbia és Mexikó kormánya nem hajlandó elismerni őt Peru legitim államfőjének. Ennek mi az oka, és most milyen lehetőségei vannak külpolitikai szempontból?
Igen, ez egy nem teljesen idilli szituáció az elnökasszonynak, valóban ő az ország első női elnöke. A felsoroltad az országokat, itt egynél ugye megakad az embernek talán a füle, hogy Argentína, ugye ez az egész december 7-én kezdődött, Peruban december 6-án pedig 6 évre ítélték Argentína alelnökét, korábbi elnökét, és eltiltották a mindenféle közjogi intézmények gyakorlásától, pontosan korrupciós vádak miatt, tehát Fernández Kirchner asszony éppen csak pont a korrupció vágyával került ilyen szituációba, bár fellebbez az ítéletelem még nem jogerős, de valóban ez a 4 állam, és talán még egy dolog, amire felhívná a figyelmet, hogy a Mexikó nem szokott beavatkozni abszolút semmelyik ország belügyeiben, nem is szokta kommentálni pozitívan vagy negatívan. Ez egy elég erőteljes komment mégiscsak AMLO részéről, a mexikói elnök részéről. Viszont erre az volt az elnökasszonynak a reakciója, hogy mind a 4 vezetővel beszélni fog. Ez ugye most a napokban történt. Én úgy tudom, hogy Argentína részéről egyébként az elnök, tehát Fernández elnök gratulált az elnökasszonynak, Boluartének. Volt is egy tweetje talán az elnökasszonynak, hogy nem érti, hogyha egy ország elnöke gratulál neki, akkor miért kap egy ilyen közös nyilatkozatot mégiscsak az ország kormánya részéről. Én úgy gondolom, hogy ez nem egy pozitív helyzet, de ezekben az országokban mindenhol baloldali kormány van, baloldali baloldali az elnök, és hát maga az újdonsült perui elnökasszony is egyébként baloldali, ugyanannak a Peru Libre, a Szabad Peru pártnak, egy marxista, szélső baloldali pártnak a tagja, mint aminek a tagja volt egyébként a volt elnök. Tehát én úgy gondolom, hogy az ideológiai testvériség, amire egyébként ő a reakciójában fel is hívta a figyelmet, hogy nem érti, hogy ezek a latin-amerikai testvérei miért gondolkodnak így, és hogy ezeket rendezni fogja. Én úgy gondolom, hogy itt inkább ez egy kiállás volt, nem feltétlenül amellett az út mellett, amit Castillo választott, hanem inkább az ő letartóztatása, és hát a nem feltétlenül hát neutrális és minden jogot biztosított eljárásnak a lefolytatása, ami szerintem kiválthatta ezt.
Vogel Dávid Latin-Amerika szakértőt hallották, a 8:30-es híreket követően már a hazai pezsgőfogyasztási szokásokról lesz szó.